Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. 8 hónap múlva választásokat tartanak Líbiában, jelentette ki Mustafa Abdel Jalil, a felkelőket képviselő átmeneti nemzeti tanács vezetője. Farkas Dávid először a választás esélyeiről kérdezte Gazdi Gyula külpolitikai szakértőt.
Nagyon sok bizonytalansági tényező van még a líbiai belpolitikában. Természetesen be lehet jelenteni olyan, hogy 8 hónapon belül választásokat fognak tartani, de hogy a körülmények ezt majd lehetővé teszik, ezt későbbiekben majd meglátjuk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a szomszédos Egyiptomban, amikor Mubarak elnököt elmozdították, akkor a katonai tanács már júniusra választásokat ígért. Választásokat azóta se tartották meg, dologatják a választásunknak az időpontját. Feltételezem, hogy Líbiában is a választások végleges időpontja a belpolitikai konszolidációnak a függvénye.
Mi lehet az eddigi vezető Kadhafi sorsa?
Kadhafiról, meg családjáról a legkülönbözőbb találgatásokat olvashatjuk a hírügynökség anyagokban. Tegnapi nap folyamán, amikor elfoglalták Kadhafinak az erődítményét, Kadhafit nem találták ott, a fiait se találták. A legkülönbözőbb találgatások vannak arról, hogy Kadhafi a Sebhába ment a déli területre, vagy Tripoli külvárosában rejtőzködik, vagy a szörzsi szálas területre ment. Tehát egyelőre nem tudják pontosan, hogy Kadhafi és családja hol tartózkodik, és Mustafa Jalil, ugye a bengázi új hatalomnak, ugye a vezetője, az átmeneti nemzeti tanács vezetője, mondta, hogy hát amíg Kadhafi és fiai nincsenek letartóztatva, addig a helyzet eléggé cseppfolyós, és nem lehet befejezetnek tekinteni a harcot Tripoliban és körzetekben. Kadhafi adott már a lakosságot, Tripoli lakosságát ellenállásra buzdította. Hírek érkeztek arról, hogy Kadhafi hívei a fővárosban több ponton, és ugye megpróbáltak összeütközést provokálni ugye az adókkal, illetve a új hatalmi tényezőkkel, illetve a Tripolin kívül is összeütközésekről érkeztek jelentések. Nem tudni, hogy mikor következik be a konszolidáció. Minden esetre a holnapi nap folyamán már Dauhában arról tárgyalnak, hogy Líbiának 2,4 milliárd dollár gyors segélyt biztosítanak a mielőbbi talprálás érdekében. Ez már egyfajta jele annak, hogy itt a konszolidáció lassan elindul, bár ennek nagyon rögös útjai lesznek még.
Gazdi Gyulát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Líbiában a nyugati erők annyit kockáztattak már, hogy nem engedhetik meg, hogy Kadhafi hatalmon maradjon. Véli Rostoványi Zsolt közel-kelet szakértő. Szerinte ugyancsak a nyugati hatalmak célja az, hogy Szíriában és Jemenben viszont ne változzon semmi a líbiai események hatására.
Az sem tiszta, hogy a felkelők egyáltalán hogyan kerülnek még hatalomra, illetve pontosan milyen hatalommegosztás lesz. A felkelőkön belül is különböző irányzatok, csoportok vannak. Én azért óvatosan használnám ezt a kifejezést, hogy demokrácia, tehát egyáltalán nem biztos, hogy milyen politikai berendezkedés lesz majd Líbiában. Az olaj rendkívül fontos. A világpiacon egyébként nem olyan nagyon jelentős ez a líbiai olajmennyiség. Líbia szempontjából viszont rendkívül. Tehát én azt gondolom, hogy ha megalakul az új kormány, akkor mindenképpen bevételekre lesz szüksége. Két ilyen bevételt tudnék én most említeni, az egyik mindenképpen az olaj, a másik pedig az idegenforgalom.
Többen felvetik ugye azt is, hogy a líbiai patthelyzetből való kitörés, ami vasárnap éjjel kezdődött, pozitív hatással lehet az arab tavasz többi országára, elsősorban Szíriára és Jemenre. Ön mit gondolott is beindulhat egy ilyen fajta folyamat a líbiai események hatására?
Ilyenfajta semmiképpen hangsúlyoznám, hogy Líbiában azért jutottak az események addig, ameddig eljutottak, mert hogy a nyugat beavatkozott. Ez biztonsági határozat alapján bár, de ugyanakkor az első pillanattól kezdve fel lehetett tételezni azt, hogy ennek a beavatkozásnak a végső célja, Kadhafinak a megbuktatása. Szíria esete én azt gondolom, hogy egészen más. Ott a nyugat nem igazán szándékozik beavatkozni. Szíria sokkal fontosabb ország, ha szabad így fogalmaznom, mint Líbia. És ott jelen pillanatban még mindig erősebb az a szándék, hogy Bashar Assad elnök maradjon hatalmon, és ő valósítsa meg reformokat, visszautalva az olajra. Hát vannak olyan hangok, miszerint a nyugat azért avatkozva éppen Líbiában, hogy rátegye a kezét a líbiai olajra.
Jemen helyzete mennyiben másabb, akár Szíriához, akár Líbiához képest?
Jemen esete sokkal összetettebb, ezzel együtt én ezt az egyik legnehezebb pontnak látom, pontosan azért, mert itt áll fönn talán a leginkább annak a veszélye, hogy éppen a többféle válságot, éppen a nagy szegénység és az ország különleges helyzete miatt, hogy akár az állam elveszítse a teljes kontrollt az ország fölött, és ennek beláthatatlan következményei lennének az egész régióra, az ott lévő Al-Qaeda és egyéb terrorista, radikális fegyveres egységek jelenléte miatt, és a szaudi kullal közelsége miatt is, tehát akár kiszélesedhetne fegyveres összetűzés, hogyha Jemenben a helyzet valamilyen módon előbb-utóbb nem oldódna meg.
Visszatérve arra, amikor ugye Líbia jövőjéről beszéltünk, azt ön már biztosnak tartja, hogy Líbiában felkelés eldőlt, és a Kadafi rezsim idővel megbukik?
Én azt gondolom, hogy igen, az ideje az még bizonytalan, tehát nem biztos, hogy ez ma vagy holnap után el fog dőlni, de azt hiszem, hogy itt már a nyugat annyit kockáztatott, hogy egyszerűen nem engedheti meg saját magának azt, hogy Kadafi hatalomban maradjon.
Rostoványi Zsolt közel-kelet szakértőt, egyetemi tanárt hallották. A WikiLeaks portál úgy értesült, hogy amerikai diplomáciai jelentések szerint 2006-ban megverték Malina Hedviget, és ennek a szlovák belügyminisztériumban is tudatában voltak. A részleteket Protics János mondja el Pozsonyból.
Amint arról a pozsonyi újszó pénteki száma beszámol, az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetségének 2006. októberében Washingtonba küldött diplomáciai távirata szerint is megverték Malina Hedviget. Az üzenetet az amerikai diplomáciai jelentéseket kiszivárogtató WikiLeaks portál hozta nyilvánosságra szerdán. Az újság szerint az amerikai nagykövetség munkatársa a szlovák belügyminisztériumra hivatkozva 2006. október 10-én tájékoztatott az esetről. Az akkori távirat szerint a lány kisebb verést kapott, de igyekezett eltúlozni a sérüléseit, mert attól tartott, a valóság nem lesz elegendő ahhoz, hogy a rendőrség foglalkozzon vele. A távirat elküldésének időpontjában ugyan már lezárták a Malina Hedvig elleni támadás ügyében folytatott vizsgálatot, de a döntés még nem volt jogerős. Az őt ellátó orvosokat sem hallgatta ki senki a sérülések komolyságát illetően, erre csak 2007-ben a főügyészségen került sor. Roman Kvasznica, Malina Hedvig védőügyvédje szerint, amennyiben a távirat hiteles és szerzője valóban a belügyminisztériumban szerezte az információit, ez azt jelenti, hogy a szlovák belügyminisztériumban tudatában voltak annak, hogy a támadás megtörtént. Azt, hogy védencemet megverték, maga a volt országos rendőrfőkapitány is elismerte egy 2007. július 23-án megjelent interjúban, és meggyőződésem, hogy ez sosem volt kérdéses számára, csak arra nem adott magyarázatot eddig senki, miért nem vizsgálták ki, hogyan is történt a támadás, tette hozzá Kvasznica. Malina Hedviget, aki immáron két gyermekes férjezett családanya, 5 évvel ezelőtt, 2006. augusztus 25-én verték meg Nyitrán, állítása szerint azért, mert magyarul beszélt az utcán. Robert Fico volt miniszterelnök szerint a Malina Hedvig ügy kísérlet volt kormánya lejáratására és hangulatkeltésre. Robert Kalinyák volt belügyminiszter azt állította, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt a lány állította. Azóta Malina Hedvig ellen folyik eljárás, hamis tanúzás címén. Az Inforádiót Protics János tudósította a Pozsonyból.
London hangulatos Notting Hill városnegyedének 1999 óta látványosságává vált a külsejében meglehetősen egyszerű travel könyvesbolt, ugyanis itt játszódott Julia Roberts és Hugh Grant vidám filmtörténete, A sztárom a párom. Filmkedvelő, főleg amerikai turisták ezrei zarándokoltak el azóta a bolthoz, hogy lássák, hol bontakozott ki a történet szerint egy félszeg angol könyvmoly és egy fiatal hollywoodi filmsztár szerelme. A könyvüzlet most megszűnik. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Notting Hill bohém városnegyed és egymás mellé tapadó újabban halvány pasztel színekre festett 150 éves házacskái, régi módi boltjai a 19. századi Londont idézik. Ráadásul itt található a Portobello Road, ahol szombatonként legélénkebb a nyüzsgő régiségpiac. Turisták mindig előszeretettel sétálgattak itt, és Notting Hill hangulatos kocsmáiban rendszerint vasárnap délelőtt iszogatnak, beszélgetnek jó nevű írók, képzőművészek, zenészek. Ez hát a régi Anglia, ami nehezen adja meg magát a 21. század modernitásának, de tagadhatatlanul változóban van. A változás egyik jele, hogy csendben kezdenek eltűnni az egyedi boltocskák, amelyekben maga a tulajdonos szolgál ki. Ilyen az 1979-ben alapított Travel könyvüzlet is, a Sztárom a párom film vidám történetének színhelye, amely 25 éve egy Simon Gall nevű vállalkozó tulajdona. Mr. Gall ügyes üzletember, immár ingatlanokkal kereskedik, és napjait főleg a francia tengerparton tölti, de erre a boltra rendszeresen ráfizet. Nem csoda, hogy felnőtt gyermekei nem óhajtanak új életet lehelni a Travel könyvüzletbe. Így piacra került a híressé vált bolt, csak az a baj, hogy nem kapkodnak érte. A környék művésztársadalma szeretné, ha eladása után nem építenék át farmernadrág butikká, vagy kínai étkezdévé, tehát bejelentették, hogy ha könyvesbolt marad a Travel, akkor hetente egy napot ingyen hajlandók dolgozni benne. Jelenleg végkiárusítás folyik a patinás helyiségben. Egy nyurga fiatalember áll a pult mögött, és talán azt várja, nem jön-e be nézegetni valamelyik világszép amerikai filmszínésznő, még mielőtt végleg lehúznák a rolót. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.